kukac.hu oldalon. Kollégáim Kovács Judit, Schwarz Nóra és Nánási Anikó nevében is búcsúzom. Farkas Szabolcsot hallották.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Egyszer volt.
Korszakok, események, személyiségek Magyarország évszázadaiból.
Mi írók akármilyen önzetlennek látszunk, mindig az úgynevezett halhatatlanságunkra kacsintunk. A jó tanárnak azonban eleve le kell mondania, hogy más jutalma legyen, mint a munkája, az önzetlen bőkezűség, mellyel magát osztogatja. Mert hisz ki is mérhetnél, és nyugtázhatná azt a tized milliméter vagy mikronnyit, amivel egy-egy tanári élet emeli meg a nemzeti műveltség szintjét. Pedig én igazán nem tartoztam a barátkozó tanárok közé. Nem pedagógus voltam, hanem didaktikus. Nem nevelni akartam, hanem jobban tanítani. Nem annyira a gyerek érdekelt, inkább az óra, hogy az minél jobban sikerüljön, hogy mint egy ránk boruló üvegharang alatt, abban minél szebben, az anyag csendes varázsában töltsük az időt, akármi volt az az anyag, Vörös Marti előszavának az olvastatása, vagy a periódusos rendszer megfejtése.
Az egyik leginkább vitatott, életében és halálában is sokat támadott és sokat dicsért magyar írót, az 1901 és 1975 között élt Németh Lászlót hallották egy 1964-ben a balatonfüredi Lóczi Lajos gimnáziumban készült hangfelvételről. 2025-ben jelent meg Füzi László irodalomtörténész, kritikus, a Kecskeméti Forrás folyóirat főszerkesztője tollából a Fent s Alant című tanulmánykötet, a hatalmas életművet az utókorra hagyó Németh Lászlóról. Ebből idézek. Németh Lászlót és írásait életében állandóan viták vették körül. Hosszan elnyúló irodalmi, ideológiai, politikai küzdelmek közepette az életmű körüli vélemények és értékelések polarizálódása újra teremtődött. Szinte minden elhangzik Németh Lászlóról, kezdve a jelentéktelenségéről és jelentőségéről mondottaktól, egészen a legvadabb asszociációkig. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Reflexiók Németh Lászlóról 2026-ban, születése 125. évfordulóján. Az igazi szakmai érdeklődés, az igazi szakmai kíváncsiság nem feltétlenül évfordulókban gondolkodik. Nyilván ön nem a Németh Lászlói 125. születési évfordulóra gondolkodott egy kötet írásában. Miért érezte mégis fontosnak?
2001-ben Németh László 100. születésnapjára számos könyv jelent meg, tőlem is egy.
Füzi László, irodalomtörténész, kritikus, a Kecskeméti Forrás folyóirat főszerkesztője.
A 2001-ben megjelent Alkat és mű című kötetemben egész életpályát tekintettem át. Számos résztanulmány, korszakmonográfia után egy összefoglalást adni Németh Lászlóról, egy folyamatrajzot. Most viszont az inspirált, hogy résztanulmányokat éljek.
Mire koncentrált?
Ami hiányzott. 2013-ban jelent meg Bálint Ágnesnek egy pszichológiai jellemzése Németh László habitusáról, alkatáról, családi kapcsolatrendszeréről és ennek az egésznek a művekre való hatásáról. Szembenéztem azzal, hogy Némethtől számos levelet ismerünk, 6000 darabját ismerjük. És rá kellett jönnöm arra, hogy monográfiának a stilizált folyamatrajza 1000 elágazása van, és ezeket az elágazásokat próbáltam egy-két vonatkozásban kinagyítani.
Kossuth Rádió, 1994. Hallójárat. Debreceni tanácskozás Németh László történelmi drámáiról. Részletek Görömbei András irodalomtörténész előadásából.
Németh László a magyar szellemi élet organizátori szerepére készülő fiatal író az új magyar irodalom küldetését a nemzeti történelem sors alakítására méltó és alkalmas erkölcsiség kialakításában jelölte meg. Az erkölcsileg és szellemileg kiemelkedő példaembereknek kell szigeteket alkotniuk a társadalomban, s a példájukkal fölemelni a nemzetet. Meggyőződése volt, hogy a magyarság csak a minőség erejével meggazdagodva képes helytállni Európa népei között. Ezért lehetett életművének szellemi erkölcsi magja az emberi nagyság problematikája. Németh László maga is számot vetett a nemzeti irodalom csapdájával. Vörös Martiról írta, hogy amikor nagyon nemzetit akart írni, nem sikerült maradandót alkotnia. Ugyanakkor Németh László, idézem újra, a szent, a hős, a szörnyeteg, ez volt a három alak, amellyel a történelem alakjait mértem, s a magam érvényesülési ösztönét irányítottam.
20 éven át Németh szinte mindenütt volt, csak Budapesten nem. Soha nem tettük föl a kérdést, hogy miért ment Vásárhelyre. Azt hiszem, az alkatról is beszélni kell. Naponta változott a légköre hangulata. Idézem Vekerdi Lászlónak a gondolatát ennek kapcsán. Németh megismeréséről eleve nem mondhatunk, az ilyen Goethe-féle írók megismerhetetlenek. Elkeserítik a legmakacsabb műtészt is, azt hiszi, végre igazán elkapta hadonászó karjukat, és egy fögét mutató kezet húz a rövidlátó szeme elé. Most erre hadd mondjak példát. Vásárhelyre megy, de közben írja, hogy jönne Kecskemétre. Tehát ez az állandó mozgás kényszer, ez az egyik, tehát az alkatból következik, a fent és alant, az állandó vibrálás, ami egyébként a hőstípusokban is megragadható.
Kossuth Rádió 1993, irodalmi újság, Németh László konferencia Szegeden, Füzi László irodalomtörténészt hallják.
Németh László eredendően 20. századi gondolkodó, de oly módon, hogy közben ott kísért benne egy 19. századi teljességigény is. És Németh László a 20. századot a 19. század felől érte meg. Németh nem járta végig a század útját. Ebben azt hiszem a Torzmayer fejlődés is közrejátszik az, hogy 1940 után nem is járhatta végig valaki, tehát szükségszerűen visszavonulóra kényszerült, nemzettanítói szerepre kényszerült.
Az őrültség évei című tanulmány. Ön azt írja, valamiképpen magyarázatot kell adnunk Németh elvonulásaira, elkülönüléseire. Egyrészt a családjától, másrészt a szellemi, irodalmi, politikai élet centrumából való elvonulásra. Mi magyarázza Németh állandó útkereséseit, meneküléseit, folyton új térben való elmerüléseit? Mit állapított meg?
A kor határozta meg a lelki alkatot, és az késztette új területeknek egyrészt a meghódítására. Egyébként jól megfigyelhető a hőstípusainak a változásában is. Szinte ciklikus rendben látjuk azt, hogy a hősök, a szentek és a szörnyetegek egymásra következnek, és amikor a nyugópont után új ciklus kezdődik, és új korban, új pályaszakaszban ugyanazok a típusok jelennek meg. Hát ez az egyik. Németh állandóan ugyanazt a kérdést érte meg.
Mely szerint?
Hát, hogy miképpen lehet békében élni a társadalommal. Ütközések révén mindig rákényszerült, hogy újra és újra föltegye magának a kérdést.
Kossuth Rádió 1988. Gondolat, jel. Színási Sándor mikrofonja előtt Standejszky Éva, történész, irodalomtörténész.
Németh László alapvetően egy értelmiségi beállítottságú ember volt, és a célkitűzése is az volt, hogy itt egy értelmiségi társadalmat kell megteremteni. Ő a minőségszocializmust úgy képzelte el, hogy fokozatosan felszámolódik a különbség a munkásság és a parasztság között, a tudásban gyarapodva megvalósul az osztály nélküli társadalom, a minőségszocializmusa, amit ő elválasztott a munkásosztály elképzelte szocializmusképtől, a marxizmustól is, és bizonyos fokig elválasztott attól a népi írók más rész által képviselt vonaltól is, amelyek alapvetően a parasztságra, szegény parasztságra alapozva próbáltak egy új társadalmat megteremteni. Mi az, ami mégis összekapcsolja Németh Lászlót a többi népi íróval? Ez az idegen ellenesség. de nem szélsőséges formában.
És a mély magyar, híg magyar?
Mély magyar, híg magyar. A másik probléma itt ez a Németh Lászlói fejlődéskép. Szerintem az ő legzavarosabb időszaka ez a 30-as évek eleje. Németh Lászlóban is egy tisztulási folyamat megy végbe, és amire ő elérkezik Szárszóhoz 1943-ban, ott már sokkal tisztábban használja a fogalmakat. Amit azonban végig nem használ elég tisztán, bár árnyaltan igyekszik fogalmazni, ez a zsidó kérdés. Ahogy ő mondta, hogy egy olyan téves elképzelés élt benne, hogy itt a magyarokat, a bejövők, az idegen beáramlók, mint egy át akarják venni a hatalmat és a magyar jelleget meg akarják szüntetni. Most ennek az elképzelésnek történeti megalapozottsága volt, hiszen a 20. század tragikus magyar történelme erre alapot adott. A 18-19-es forradalmak félre sikerültsége, az ellenforradalmi rendszer terrorja, a trianoni békeszerződés, a Horthy rendszernek a liberális konzervativizmus, ami rengeteg ellentmondást tartalmazott, a német befolyás erősödése. Idéznék Németh Lászlónak a zsidókkal kapcsolatos véleményei közül egyet. A Minőség forradalmában írja: a zsidót egy emberséges kor nem üldözheti azért, mert zsidó. Viszont a gazdasági reformról sem mondhatunk le azért, mert a zsidóságnak ellenszenves. A magyar kapitalizmus 10 millió magyarnak lett egészségtelen. Szóval itt kiütközik a másik vonás is, hogy ő árnyaltan igyekszik fogalmazni, ugyanakkor a zsidót általánosítja. A magyarságot fenyegető veszély.
Most hogyan állunk ezzel a harmadik utas fejlődésre elképzeléssel?
Szerintem létező alternatívákat fogalmazott meg.
De a harmadik útra gondolom.
Igen, de ez a harmadik út is egy olyan fogalom, amit sokféleképpen lehet értelmezni, és különböző időszakokban, különböző párthoz, csoporthoz tartozó emberek különbözőképpen értelmezték, sőt azt is mondanám, hogy Németh László maga is különböző korszakaiban különbözőféleképpen értelmezte. Volt azonban a magyar történelemben egy olyan időszak, amikor érdekes módon ez a Németh Lászlói harmadik út elképzelés megegyezett a társadalmi fejlődés fő vonalaival, ez a felszabadulás utáni évek.
A koalíciós időszak.
Füzi László irodalomtörténész.
Németh a 60-as éveket úgy érte meg, hogy úgy gondolta, ember és a társadalom közt a harmónia megteremthető.
Mennyiben fogadta ő ezt el valójában?
Legbelül elfogadta, átérte. Mi tovább léptünk az időben, tehát mi tudjuk azt, hogy az is csak időszakos volt, de az Irgalom című regényben azt a történelmi pillanatot rögzíti, ahol úgy érezte, hogy megbékélhet. Egészen addig vibrált, folyamatosan felrémlett benne az öngyilkosság. Először a morfiumot a háború alatt, amikor a német üldözéstől kellett félnie, akkor vette magához, de utána később mindig magánál tartotta. Tehát először félt attól, hogy a megkínzást, a megaláztatást nem tudja elviselni, utána már ugye 45, 48, 49, stb. Ezekben a periódusokban pedig komolyan félt attól, hogy olyan ráhatások érik, amikre reagálnia kell így.
Nagyon röviden utalt már Németh László viszonyára a 60-as évekbeli magyarországi folyamatokhoz. Némi optimizmus talán jellemezhette bizonyos mértékben?
Igen.
Ezt a fajta viszonyt az akkori politikai rendszerrel nem lehet igazából megérteni, hogyha az 50-es évekbeli Németh Lászlót és a hatalommal való viszonyát nem érintjük. Milyen játszmákat volt ő kénytelen játszani? 56 előtt nagyon sokat támadták. 56 után megkapta a Kossuth díjat 1957-ben az új rendszertől.
Kulcs kérdés. Igazából ezt a kötetet ezért is írtam meg. Németh kapcsán mindig felmerül, hogy az 56-ot követő Kossuth díjjal 57. március 15-én az új rendszer gyakorlatilag megvásárolta.
Ütközések, megbékélések, Németh László 56 után című tanulmányában foglalkozik ezzel a kérdéssel.
Németh nem kereste az ütközéseket, 56-ban elment addig, ameddig a maga értékrendje alapján el tudott menni, az emelkedő nemzettel például. 57. januárjában bevonul Balatonfüredre, a Szifkórházba, elvonul a társadalomtól. Ebben az elvonul éri az 57-es Kossuth díj, de ott és akkor a hatalom felé nem mozdult. A hatalom sem mozdult ő felé. Németh egy dolgot értett meg, úgy 58 táján már nagyon mélyen, aminek a csirái már 45-ben is feltűntek neki. Újfajta világcivilizáció kialakulását, ugye itt a gandizmus jelenségére felfigyel. Politikailag ő igazából az el nem kötelezettek mozgalmát fogadta el.
A gandizmus az Mahatma Gandhinak az indiai mozgalmak megszervezésében, a brit birodalommal való szembe helyezkedésében nyilvánult meg. És ez Németh Lászlónak alternatíva volt?
Csak ebben gondolkodott, azért a történelem eszközei című írás, a Gandhi című dráma, nem véletlenül ugye, hogy az égető eszterben feltűnik a kifejezés. Németh megérezte 58 táján a 60-as éveknek a légkörét.
Azt a fajta lehetőségrendszert, amit a Kádár János féle enyhülés Magyarországnak fölajánlott? Na de miért is? Hiszen ön a tanulmányokban kimondja, hogy Kádárnál mit nem volt szabad érinteni, és ha ezt nem érintetted, akkor viszonylag békén hagyott a rendszer.
Hát egyrészt békén hagyta, másrészt, hogyha olyat írt le, akkor nem közölték. Itt a levél egy kultúrpolitikushoz című írására gondolok.
Német ezt Acél Györggyel való játszmázás közepette írta.
Tehát 58-ban kivégzések zajlanak, Bibó börtönben van, kádári erőszakrendszer működik. Ez az egyik oldal, és ez a 60-as évek elejéig, közepéig elhúzódik.
Hát 63-ig mindenképpen.
Mindenképpen, igen. Ugyanakkor az Irgalom című regényt, amelyben gondolatilag ezt a újfajta világot próbálta megragadni, már 57-ben elkezdi írni. Egyrészt egy roppant korérzékenységre figyelhetünk, másrészt az adott kor realitásaival való nem törődéssel. És a sajkód ezt képezi le, oda is elvonul.
A Tihanyi félszigeten levő sajkód, akkor még csak üdülőtelep.
Igen, még az se szinte elvonul, másrészt pedig keresi a jövőre mutató jeleket.
Mi az, amit Kádártól elfogad, és mi az, amit a Kádár acél tandemtől már nem hajlandó elfogadni Németh László a 60-as években?
Az egész korból leginkább elfogadja a békés jövőre nyitott korszak, a tudományos megismerést helyezte előtérbe, és a társadalmi rendszerek közti békét.
Ebben a Kádárféle rendszer mindenféleképpen meghaladta a folyamatosan konfliktusokra építő előző rendszert, a Rákosi rendszert. Na de mi az, amit Németh László mégsem tud elfogadni a 60-as években?
Főképpen a nemzeti kérdésben nem tudta elfogadni, és hát sajtószabadság, ilyen kérdésekben nem, de azt mondta, hogy a derűs élet megélésének a 60-as évek közepén Magyarországon nagyobbak voltak a feltételei, mint korábban bármikor. Irgalom című regényben és Kertész Ágnes magatartásában ezt bontotta ki. Fontos az leszögezni mindazok mellett, amit, ahogy Németh a Kádár rendszer érezte, értékelte, megélte, hogy maga az a rendszer jogilag és alapvetésében semmiben nem különbözött az előtte lévőtől. Nem születtek olyan állásfoglalások, amelyek úgymond nagyobb szabadságot jelentettek volna, mint amik az 50-es években megvoltak. Egy politikai gyakorlat volt az, ami adott társadalmi légkörhöz vitte közelebb a kádári világot, és ebben a rendszerben kapcsolódott be Németh is.
Gondolom a hallgatók számára is érthető, hogy miért foglalkozik ön visszatérően évtizedek óta Németh László életművével, életútjával is. A 21. században milyen fajta társadalmi közmegegyezés, milyen fajta irodalomtudományi közmegegyezés és közbeszédbeli, közgondolkodásbeli közmegegyezés alakult ki Németh László személyiségének, életútjának, életművének megítélésében? Beszélhetünk-e ilyenről? Az alkotó és az életmű mindenféleképpen megérdemelné.
Megérdemelné, még azt is megérdemelné, és meg is kell, hogy érdemelje, hogy ennek az életműnek vannak olyan periódusai, szakaszait, igazából a 30-as évek közepétől a 45. szeptemberéig, a vásárhelyi korszak kezdetéig tartó időszakról beszélek, amelyek bizonyos vonatkozásokban mélypontot jelentenek. Éppen a napokban gondolkodtam ezen, hogyha 45-tel zárul Németh életműve, akkor egy lefelé mutató vonalat látnánk. Egyébként 35 körülig egy felfelé futó vonalat látnánk. látnánk, és ilyen mozgások vannak ezek a teljesen egységesnek hitt életművön belül. Na most visszatérve az alapkérdésre, itt és most ennek a kornak nincs Németh László képe.
Hát a 21. század első harmadán?
Egyszerűen a szaktudomány nem foglalkozik vele, egy-két kutató foglalkozik, de ezzel a jelenséggel mások kapcsán is így vagyunk. Ma a magyar társadalom számos ok mellett, amiben mondjuk a aktuál politikát a legkevésbé tartom fontosnak, de a világ átalakulása, a társadalom érdeklődésének az átalakulása kapcsán ma a legfontosabb írói életműve körül csend van hallgatáson. A gond az, hogy közben alapfeladatokat nem végzett el az irodalomtudomány. Úgy gondolom, hogy minden életműnél az lenne a cél, hogy a érdeklődő olvasónak készen nyújtson a irodalomtudomány mondjuk szövegeket. De német életművének az egységes kiadása nem történt meg. A filológiailag pontos kiadása sem történt meg. Amit életmű kiadásnak ismerünk a 70-es évek elejéről, az a bizonyos rózsaszín sorozat az átírt, kihúzott szövegeket tartalmaz. Tehát szövegeket nem ismerünk. Ugyanakkor kellene lennie egy olyan Németh László képnek is, amelytől aztán el lehet térni. Tehát lenne egy irodalomtörténeti konszenzuson alakuló irodalomkép, aminek kapcsán lehetne azt mondani, hogy én így gondolom, másképpen gondolom, tehát a viszonyítási pontok eltűntek. Eltűnt a kortársakhoz való viszonyának a tisztázása.
Ez megtörtént valaha is?
Nem létezett.
A Magyar Rádió archívumából 1987-es felvételről Tolnai Gábor irodalomtörténész Németh Lászlóról.
Erre jellemző volt ez, hogy a szakítások embere volt, aki szakított valamikor a protestáns szemlével, ahol indult, szakított a nyugattal, ahol óriási lehetőségei voltak, és hát Babicsal is összekülönbözött. És hát a pályája során sok ilyen szakítás volt még életébe. Ő voltak éppen a saját elképzeléseihez hű maradt végig haláláig, és a becsületéhez is hű maradt.
Csak a 30-as éveket nézzük, óriások irodalma. Babicstól József Attiláig a viszonyulások egymáshoz, műveknek a kapcsolódása. Tehát ezek mindezeket tisztázni kellene, és akkor az olvasó az pedig elővehetné azt a könyvet, amelyet éppen el akar olvasni, tájékozódhatna, és ezt megtehetni.
A 21. századi kutatásnak is lenne feladata más magyar szerzők mellett Németh László kutatásával is. Ha most nagyon röviden, néhány mondattal össze kellene foglalnia a hallgatóságnak, miért olvassanak Németh Lászlót 2026-ban?
Megfigyelhetik azt, hogy egy ember egészen sajátos alkotó ember, egyéniség, miképpen keresi a helyét az adott társadalomban.
Füzi László, irodalomtörténész, kritikus, a Kecskeméti Forrás folyóirat főszerkesztője.
Nem várható, hogy a regényeken, esetleg drámákon túl, úgymond az átlagolvasó németül más írásokat olvasson. Mondanám a 1930-as évek elején írt eszéit a Tanú című folyóiratban, 32-35 közötti nagy tájékozódó eszéket. Mondanám a Megmentett gondolatoknak a nagy eszéit. Német egyrészt a tájékozódás fontosságát hirdető író volt, a minőség gondolatot képviselte, és ez már a szakmának a feladata lenne. Azt mondanám, igazából a művek mellett az egyén küzdelmére is figyelni kellene, amelyet leginkább a hatalmas levelezésében és a naplóiban figyelhetünk.
Kivel küzd?
Önmagával küzd állandóan, szélső pólusokat jeleníti meg. Németh a műveiben önmagát vetítette ki, minden művében. Olyan erővel hat az olvasóra, hogy úgy gondolom, hogy ezekből hatalmas monodrámát lehetne formálni. Németh életművét az irodalomtörténészek tanulmányozták. Azt hiszem, hogy ez a hatalmas levelezés arra figyelmeztet mindenkit, hogy történészek is vizsgálják. Hatalmas társadalmi forrásanyag levelezés, és egyébként most éppenséggel azt látom, hogy történészeknek az érdeklődése kezd növekedni Németh László iránt.
Reflexiók Németh Lászlóról 2026-ban születése 125. évfordulóján. A műsor munkatársa volt Szénási Zsófia.
Egyszer volt.
Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
Egy órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk.